vagyunk, tartsatok ki! Ezúttal elpusztítjuk őket!
Torgmester, mi ez a zaj?
Szavart érzek az erőben!
Térerő. Technikai újdonságok, érdekességek, tesztek, mobiltelefónia a Rádiókafén. Minden péntek este 7-től 8-ig a mobilaréna.hu szerkesztésében. A mikrofonnál Bodnár Csaba és Kell Bogdán. A térerő legyen veled!
Jó esély, sziasztok! Már itt is vagyunk. Este 7 óra van pénteken, úgyhogy a Térerő című mobilkommunikációs magazint halljátok. Ezúttal a stúdióban Gubró van velem.
Sziasztok, én éppen némítom a telefonjaimat, mert kicsit megcsúsztunk.
És illetve én is itt vagyok, engem Kell Bogdának hívnak, de Bokként ismernek engem a Mobile Arena olvasói, meg remélhetőleg most már rádióhallgatók is valamelyest. A lényeg az, hogy ismét térerő, az elérhetőségeink változatlanok, ez először is van egy vezetékes telefonszámunk.
Ez az 55-98-6.
Tehát 55-55-98-6, hogy pontosítsuk, és van egy mobil számunk, amire SMS-t lehet küldeni, újabb próbálkozás.
Ez a 0629-98-6-98.
Ez sem volt tökéletes, van e-mail címünk is, amire várjuk esetlegesen a leveleket. Jó, ezt akkor én mondom, ez térerőkukac.radiokafé.hu, és természetesen, mint ahogy minden pénteken, most is él a mobilarena.hu oldalán az a fórum, ahová feltehetitek a kérdéseiteket, észrevételeiteket, és mi igyekszünk ezekre reagálni. Most viszont, mielőtt zenét sugároznánk, kicsit a tartalomról, hogy mi lesz a mai adásban.
Igen, hát a mai telefontesztünk a HTC-nek a Desire című modellje lesz.
Így van, aztán utána lesz egy nagyobb témánk, ami két blokkot is felölel, ezúttal a készülékek akkumulátoráról, a rendelkezésre állási készenléti időről fogunk beszélni, arról, hogy miért nem fejlődik ez az iparág, miért mindig naponta kell tölteni a telefonokat, hogyan lehet ezen javítani, mik a legfontosabb trükkök, amivel a készenléti időt ki lehet tolni, és egyáltalán, hogy mi a helyzet ezen a fronton. Majd pedig az adás végén lesz túra térerő rovatunk, ahol
a MacBook Pro-ról, az új MacBook Pro-ról fogunk beszélni. Én meg egy picit visszacsatolnék az akkumulátoros témához. Szeretnénk azt tudni, hogy milyen akkumulátorra kapcsolatos kérdéseitek, problémáitok vannak, tehát írjatok SMS-t, posztoljatok a fórumba, mi ezt folyamatosan figyeljük, és igyekszünk válaszolni a kérdésekre.
Így van, és keressük a legtovább bíró telefont, legtovább egy töltéssel menő telefont is, akinek extrém hosszú ideig működik a készülék egy töltéssel, az legyen kedves, és írja meg a 0629986986-ra, hogy milyen típusú készülékkel rendelkezik. Most pedig zene lesz.
Segítek, az Ozomatlitól a je.
Újra itt vagyunk, és ahogy ígértük, a térerőben, ezen a héten a HTC Desire lesz a téma, amely készülék ugye arról híres, hogy Google Nexus One néven már valami hasonló piacra lépett, amit szintén a HTC gyártott, de most saját nevük alatt is kihozták ezt a készüléket. Leginkább szerintem a hallgatóknak is az lesz a fontos, hogy azt nagyjából szerintem mindenki tudja, vagy ha nem, akkor most elmondjuk, hogy ez egy csúcskészülék, tehát gyakorlatilag a jelen pillanatban mondhatni, hogy a legnagyobb tudású Android rendszerű telefon a piacon.
Igen, ez pontosan így van. Azért a HTC-t sem kell félteni, tehát azoknak, akik mondjuk a Google Nexus One-nal is közelből megismerkedtek, azoknak azért el tudom mondani, hogy a HTC igazából egy-két ügyes dolgot megtartott magának, tehát nem került bele minden a Nexus One-ba, úgyhogy a maradékot most elsütötték a Desire-nél.
Igen, azt kérdeztem volna, mi az, ami nincs benne a Nexus One-ban és a Desire-ban benne van?
Egészen pontosan. Egyrészt egy FM rádió került bele, illetve hát gyanítom, hogy hardware-esen a Nexus One-ban is benne van, csak szoftveresen nincsen engedélyezve. Ezen kívül a Nexus One-nak a görgőjét, hanyattegerét, azt kicserélték egy optikai érintőpanelre.
Ilyet láttunk a HTC Legendben, ugye? Ez jó rémlik
nekem. Igen, hát először, hát illetve sok telefonban volt, a Samsung használta előszeretettel, ugye az i780-ban, az i900-ban is ugyanez volt.
Igen, csak ez egy kicsit más alakú volt, ott egy nézetes touchpadre emlékeztető miniatűr valami volt, ez pedig tényleg csak egy look.
Igen, de ugyanúgy működik, tehát ugyanolyan jól működik, ami ráadásul még be is nyomható, ez engem jól át is vert az első fényképezésnél, mert azt mondta, hogy akkor fényképezzünk, és hát ugye a készülék oldalán nincsen elsütő billentyű, úgyhogy beletelett egy pár percben, mire rájöttem. Ezen kívül van még egy dolog, ami nincsen Nexus One-ban és van a Desire-ben, ez pedig a HTC-nek a Sense névre hallgató felülete. A HTC ugye már elég régóta benne van a szakmában, és elsősorban Windows Mobile készülékekkel dolgozott, és hát rájöttek arra, hogy a Windows Mobile-nak a felülete az, hát finoman szólva sem tökéletes.
Mondjuk inkább az, hogy idejét múlt.
Jó, én ennél egy erősebb kifejezést akartam elsőre mondani, de mondjuk idejét múltnak, és hát, hogy ezt valamilyen módon használhatóvá tegyék, kitalálták ezt a Sense névre hallgató felületet. Azt kell el, úgy kell elképzelni annak, aki ilyet még nem látott, hogy gyakorlatilag a készüléknek a gyári operációs rendszer az nem is látszik. Egy teljesen customizált szoftverről van szó, és nagyon-nagyon kellemes és jó használható, hát úgynevezett widgeteket, mini alkalmazásokat tesznek a kijelzőre. Ezen kívül számos apróságban különbözik még a gyáritól, több alapképernyőt lehet választani, kicsit másképp néznek ki a dolgok. Lényeg az, hogy egy igen jó használható felület sikeredett ebből.
És ezt rakták rá az Android rendszerre is, akkor, hogy befejezzem a gondolatot, mert itt még csak Windowsról volt szó.
Igen.
Hát ez került rá később az Androidra, ami hát az elsődleges álláspontok alapján egy jobb op-rendszer arra, hogy a Sense rámenjen, mert sokkal gördülékenyebben és gyorsabban működik az Android rendszer fölött ez a Sense, mint a Windowsos gépek nagy részén.
Hát a HTC Hero tulajdonosok most hangosan fölsikítottak.
Ugyanis, én nem hallottam.
Ugyanis a Hero-ról most már gyakorlatilag november óta mennek a hírek, hogy fölkerül a 2.1-es frissítés a Hero-ra. Ja, a Hero jelen pillanatban is 1.5-tel fut, és a HTC hivatalos közleménye szerint azért nincs még 2.1 a Hero-ra, mert hogy a Sense nagyon nehéz implementálni a 2.1-re. Hát a Desire-ra meg ott sikerült.
Hát akkor talán ez egy reménysugár lehet a Hero tulajdonosok számára, hogy ha már egy készüléken sikerült, akkor csak sikerül majd a régebbire is. Bár tegyük azért gyorsan hozzá, hogy a Desire-ben egy nagyon durva processzor is dolgozik, és egy nagyon komoly kijelzőt is kapott, tehát ez egy 800x480 pixeles AMOLED rendszerű kijelző, amiről hát leginkább azt tudjuk, hogy elég fényes darab.
Hát az AMOLED meg a TFT között akkor gyorsan fussunk át a különbségeken. Egy teljesen más konstrukcióról van szó. Az AMOLED-nek a legfontosabb előnye az az, hogy nagyobb fényerővel rendelkezik, sokkal nagyobb a színeknek az élénksége, a sötétebb szobában sokkal figyelemre méltóbb a készülék kijelzője. Az ellenlábasok azt próbálják mondani, hogy nem, mert a készüléknek a színei túlvezéreltek, mármint az AMOLED-nek a színei túlvezéreltek, túlszaturált a kép. Hozzáállás kérdése. Van viszont egy nagyon komoly hátránya az AMOLED-nek a TFT-vel szemben is, hogy a TFT sem látható túlzottan jól napfényben, de az AMOLED az a múltkori vagy a kettővel ezelőtti adásban említett CSTN kijelző párja lehet a napon, konkrétan semmi nem látszik belőle.
Tehát a konkrét szembefénnyel szemben...
Zero.
Nem, hát igen, jó, akkor azért mondjuk, hogy zero. De cserébe van azért több előnye is, amit nem mondtál eddig el. Egyrészt, hogy a fogyasztási szempontok azok nem elhanyagolhatóak egy ilyen méretű kijelző esetén.
Ez is egy relatív dolog, mert ugye az AMOLED-nél a fogyasztás csökkentés az annak tudható be, hogy a készülék... illetve a kijelző azon részei, amik éppen feketék, azok nem fogyasztanak áramot, mivel hogy nem szükséges nekik. Minden egyéb, tehát ha világos színű háttérképet és egyébként világos színű felületet nézünk, akkor nem fogyaszt jelentősen kevesebbet a TFT-nél.
Az viszont tagadhatatlan elnyúl az AMOLED-nek, hogy sokkal jobb a betekintési szög.
Ez teljesen igaz. Gyakorlatilag 180 fokos a betekintési szöge szemben a TFT-vel, vagy még inkább a régebbi kijelzőkkel szemben.
Igen, tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy bármilyen helyzetből nézünk rá a képernyőre, ugyanazokat a színeket fogjuk rajta látni. Ugye ez a régebbi LCD alapú paneleken ez nem volt egészen így, sőt, tehát egyáltalán nem volt így, ott gyakran inverse-be fordultak a színek. Úgyhogy az AMOLED azért mindenképpen viszonylag, hát ez most egy jövőben mutató technológia, vagy legalábbis a következő lépcső a TFT után.
Hát olyannyira, de... hogy a Samsung már a Super AMOLED-et is bemutatta februárban a
jó, hát én is számítanátok nevezni Supernek, tehát igazából...
Nem,
jövő héten bemutatom a Superbogot, itt
nem,
fog ülni a stúdióba, és
igen, a Superbog az nagyon figyelemre méltó. A Super AMOLED-nél azért az figyelembe kell venni, hogy a Samsung kitalálta azt, hogy hogyan lehet még fényesebbé tenni az AMOLED-et. Konkrétan kivettek a kijelző szendvics rétegéből mindenféle fölösleges dolgot, úgy, mint levegő, meg köztes távolság, közelebb hozták magát a panelt a legfelső szinthez, és gyakorlatilag egy ugyanolyan technológiájú panelről beszélünk, csak mivel közelebb van az üveglaphoz, ami mögött elhelyezkedik, ezért ezért fényesebb. Úgyhogy most jelen pillanatban ez, amitől
jó,
mindenki...
Ettől lesz szuper.
Igen, és ettől jó, mindenki
közelebb megyünk egy üveglaphoz, és szuper leszek, tehát ebből nekem ez jött le. De mindegy, hát lássuk majd meg az első szuper AMOLED-es készüléket, ami még nincs piacon, tehát igazából arra még azért gyúrnunk kell egy kicsit, hogy azt a kezünkbe vessük és összehasonlíthassuk. De nem is az a lényeg, hanem az, hogy a HTC Desire mindent egybevetve AMOLED, TFT, meg az összes egyéb dolgot mérlegre téve, ez pillanatnyilag a legdurvább androidos készülék, ami kapható is már.
Igen, na most konkrétan egy Snapdragon processzor van a készülékben, mert aki ezt nem ismeri, annak elmondom, 1 GHz-en ketyeg a processzor, tehát úgy konkrétan egy gyengébb netbook az hát majd, hogy nem simán letérdel ettől a teljesítménytől. Ezen kívül ugye említettük a szép nagy kijelzőt, említettük azt, hogy a jelen pillanatban létező legfrissebb Android operációs rendszer a 2.1-es van a készüléken. Az adatátviteli szempontból a készülék közel mindent hoz, ami ma létezik, tehát konkrétan a GSM, a GPRS, az Edge, a 3G, a HDPA és a HSUPA-ból is egészen 2 megáig fölfelé hoz mindent, tehát nem a leggyorsabb készülék a felfele irányban, viszont ugye erről sokat beszélgetünk annak idején Bocsával, aki most nincsen itt, úgyhogy végre szóhoz jutunk, de bizonyára hallgatja a műsort, úgyhogy elmondom, hogy ő volt az, aki azt mondta, hogy jelen pillanatban Magyarországon a 2 meg a fölfelé az bőségesen elég, örüljünk, ha ezt elérjük. Nekem az volt a véleményem, hogy azért nem árt, hogyha 5 megánk van fölfelé, de azért a 2 sem semmi. Ezen kívül természetesen Bluetooth, microSD,
Wi-Fi,
microUSB, Wi-Fi,
GPS.
Hát jó, de
gyakorlatilag bármi, amit így eszetebbe jut, hogy mi lehet egy telefonban, az egyébben benne van kb. Nekem a gombsor hiányzik egyedül, ez a saját egyéni perverzió.
Van rajta gombsor?
Hát csak virtuális.
Ez így igaz.
Az nekem sajnos nem tekintető gombsornak. Lényeg a lényeg, hogy a Desire-ról már olvashatatok cikket a mobilarena.hu oldalain, úgyhogy aki esetleg elmulasztotta és érdekli a készülék részletesebben, ott megteheti. Most pedig egy kis zenével fogjuk folytatni, és aztán jövünk az akkumulátorokkal.
Igen, Karányitól a You Stop the Motion of Time. És térerő a Rádiókafén, SMS számunk 0629986986, az adás telefonja 5555986, a fórumunkban is várjuk a hozzászólást, ez a mobilarena.hu-n van, és akkor az első blokkot így lezárva be is fejezzük a Desire-nek a tesztjét, és menjünk tovább akkumulátorokra.
Ugyanis... Hát egyrészt szeretnénk eloszlatni egy csomó tévhitet, tehát kezdjük ezzel a dolgot, hogy ez egy nekünk most egy ilyen szent célunk. A másrészt pedig azért gyorsan végig kéne szaladni, milyen típusú akkumulátorok voltak, illetve vannak jelenleg a készülékekben. Elég szűkös a lista, tehát ez nem lesz egy olyan dolog, mint a mobiltelefonok történelme, mert körülbelül 4 elemből áll ez a lista jelen pillanatban, ami említésre méltó.
Nagyjából igen, tehát a hőskor az elindult a nikkel-kadmium akkumulátorral, ez volt a legelső létező akkumulátortípus. Borzasztó rossz tulajdonságai voltak. Igen. Telefonhoz. Tegyük hozzá gyorsan, hogy telefonhoz nagyon sok egyéb területe jól vizsgázott.
Ez nagyon nehéz, nagyon nagy, kicsi a szufla benne, tehát elég gyorsan lemerül, nagyon macerás a töltés, mert figyelni kell, hogy mindig teljesen lemerüljön, tehát az nem egy telefonba való dolog volt, de hát a jobb hián ahhoz kellett nyúlni, úgyhogy a nikkel-kadmiummal indult. Viszont a hamar kihalt egyébként, tehát amikor ténylegesen elkezdett terjedni a mobiltelefon, amikor már szerintem Magyarországon itt vannak idősebb hallgatóink, mondjuk 30 körüliek, akkor nekik már az első telefonjuk, hogyha volt ilyen GH198, vagy Nokia 2110, vagy hasonló, azokban már
vagy a 16-0-1,
de ott azért már nikkel metal hidrid akkumulátorok kerültek a készülékekbe.
Igen, tehát nem hibrid, hanem hidrid, igen.
És hát az elég sokáig tartotta magát az a nikkel metal hidrid vonal. Én egészen konkrétan tudom, hogy melyik volt az első magyarországi telefon, amiben már lítiumos akkumulátor volt.
Én is tudom.
Na, versenyezzünk.
Az első az a Sony-nak volt az S4, nem S4? Nem, CMDX 1000-ese volt a Sony-nak.
Magyarországon hivatalosan kapható.
Siemensnek az S4-ese volt, vagy igen.
Én szerintem Philips Genie.
Ő is volt, de a CMDX 1000-es Sony, aminek a
de a CMDX 1000-es Sony-t ki a tökön forgalmazta itthon, senki, azt be lehetett hozni eBay-ről, aztán ennyi.
Tudjuk mondani a Motorola-nak a CD920-asát, ami szintén lítiummal volt szerelve, sőt abban már volt Vibra funkció is. Visszatérve, tehát ugye a nikkel metálhidrid volt a második ilyen darab, még mindig a memória effektus betegségében szenvedett. Ez, a memória effektus az az, hogyha nem merítjük le a készüléket, hanem mindig csak rátöltünk, akkor egy idő után a készülék megtanulja, illetve az akkumulátor megtanulja azt, hogy nem is kell olyan erősen dolgozni, mint egyébként, és szépen lassan a erejének a nagy részét hát elhagyja.
Jó, nikkel-metálhidrid volt ugye akkor az akkumulátor, amikor a telefonok elkezdtek terjedni, és a nikkel-metálhidrid akkumulátor tulajdonságai miatt rengeteg tévhit van mind a mai napig a köztudatban benne.
Igen, a mai napig úgy bocsátják el a mobilboltokból a vevőket, hogy 3x16 órán keresztül tölteni, teljesen lemeríteni. Igen. Már hozzáteszem, volt olyan vásárló, aki az akkumulátor kisütését szó szerint értette, és zsírban kisütötte az akkumulátort,
és ez nem vicc,
és ilyen megtörtént.
Ezt konkrétan tudjuk, hogy ez megtörtént az egyik vidéki szolgáltatónak az üzletében, illetve egy vidéki szolgáltató egyik üzletében. De most be kell fejeznünk így a feles hírek után. Van még egy csomó érdekesség a tartalmunkban, és tényleg a tévhitekről lesz szó a hírek után.
Igen.
Rádió Café. One Barato.
Még a híreknek, ismét itt vagyunk, Térerő című mobilkommunikációs magazint halljátok a Rádió Cafén. Gyakorlatilag az akkumulátoroknál kicsit elnosztalgiáztuk az időt. De amiről nem esett szó, de fontos, ez a formázásnak az intézménye. A nikkel metálhidrid akkumulátorok idejében vonult be a köztudatba az, hogy az akkumulátor, megveszem a telefont, az akkumulátort formázni kell 3x16 óra, teljes lemerülés, teljes töltés, kikapcsolt állapotban lehetőleg, és ez mind a mai napig benne van az embereknek a fejében, hogy ez kell. Holott a mai, nem is tudom, hogy van egyáltalán forgalomban még nikkeles akkumulátor, szerintem nincs.
Minden új készülékben... Telefonban nincsen, léteznek még, tehát fényképezőgépben.
De az a lényeg, hogy mobil kommunikációban már csak lítium alapú akkumulátorokról beszéltünk, vagy ion, vagy polimer a vége a történetnek. Ezeknél az akkumulátoroknál a formázás nem fog ártani, de igazából tök szükségtelen, mert egyszerűen nem számít a lítiumos technológiánál az, hogy megformázzuk az elején az akkumulátort, vagy nem. Annyi igaz az egész történetből, hogy a lítiumos akkumulátorok a teljesítményük maximumát akkor érik el, hogy a túlestek 3 teljes töltés, teljes lemerülésen, de hogy ez mikor történik meg, az hullára indiferens, tehát az egyáltalán nem számít. Itt az számít, hogy egyszer legalább történjen meg, ha ez a vásárlás után 2 héttel van, akkor 2 héttel van, nem fogja befolyásolni az akkumulátor élettartamát, teljesítményét, kapacitását, semmit.
Most a teljes lemerüléshez azért tegyük gyorsan hozzá, hogy a teljes lemerülésen azt értjük, amikor
a telefon kikapcsol.
Nem azt, amikor utána még egy izót rákötünk az akkumulátor sarújra, és addig merítjük, amíg a lámpa is ég, mert akkor mély kisül, és a büdös életben nem fog újra elindulni,
ez
csak szerviszt tudja elindítani.
Az elektronika minden modern telefonban úgy szabályoz, hogy nagyjából az akkumulátor 6%-ánál kapcsol ki a telefon, tehát akkor még elvileg van benne 6%-nyi nafta, pont ezekből az okokból kifolyólag, hogy nehogy mély merülés történjen. Illetve ez a fordított másik irányba is igaz, egy olyan 92-94%-os közötti töltöttségnél az akkumulátor töltője automatikusan átkapcsolt csepptöltéses üzemmódba, azaz csak annyi naftát csepegtett bele a telefonba, annyi pont ahhoz szükséges, hogy a készülék szinten legyen, ezen a teljes töltöttségi szinten legyen.
Ezt pontosan úgy kell elképzelni, mint amikor régen mentek Ausztriába a magyarok, és az utolsó benzinkútnál az autó hátsó kerekével fölálltak a patkára, és akkor még ott cseppenként csepegtették bele a benzint a tankba, hát nagyjából így néz ki a csepptöltés.
Úgyhogy gyakorlatilag lítiumos akkumulátoroknál formázás nem kell, viszont lítiumos akkumulátorból is kétféle van, van lítium ion és van lítium polimer. A kettő között vannak különbségek, újabban már a polimer kezd elterjedni szerencsére. A lítium polimer akkumulátor azt kell tudni, hogy ugyanazt a kapacitás és teljesítményt tudja hozni kisebb méretben, mint a lítium ion. Tehát egyrészt ez az egyik a terjedésnek ez az egyik oka. A másik pedig, hogy a lítium polimer telepeket olyan alakúra gyártja a gyártó, amire akarja, tehát hogy akarja, akkor gömb alakú akkumulátort is tehet a készülék átújába, ami bizonyos formatervezői eseteknél igen praktikus. Én emlékszem, akkor a T15-ben is furcsa alakult az akkumulátor, de a T28-as Ericsson volt talán az egyik első olyan telefon, meg a Nokia 6310, amiben lítium polimer jellegű akkumulátor volt, és nem véletlenül voltak azok az akkumulátorok, az addig megszokottakhoz képest sokkal vékonyabbak, mert a polimer technológia lehetővé tette ezt a fajta formázást. Hát most így úgy értem, hogy alakformázást.
Igen. Hát ugye amikor az Ericsson ezt behozta, akkor azért még gyerekcipőben járt ez a dolog, tehát azt tudni kellett, hogy a polimer akkumulátorok élettartama az nem érte el a lítium ionosoknak az élettartamát. Tehát sokkal kevesebb teljes töltés-kisütés ciklus végrehajtására volt képes egy polimer akkumulátor. Ma ez, tudtam, már nem egészen így van.
Hát gyakorlatilag közelít a kettő egymáshoz. Még mindig én mindenféle szakirodalmat átnyálasztom, amit az adás előtt így az interneten amit találtam. De mindig azért nagyon sok helyen arról van szó, hogy azért a polimernek az élettartalma az valamennyivel rövidebb lehet, de itt ilyen ezres nagyságrendű töltési ciklusokról beszélünk. Tehát igazából valószínűleg maga a telefon nem bírja addig, amíg az akkumulátor. Régebben ugye én még emlékszem, hogy mennyit cserélgettem Nokia 3310-esnek a nikkeles akkumulátorára, ezt kétszer vettem után gyártott aksit, hogy még életben tudjam tartani az eszközt.
Igen, ha már földobtad, akkor tegyünk néhány szót az után gyártott akkumulátorokról is. Tehát ugye vannak a gyári, illetve az utángyártott akkumulátorok, természetesen minden telefonnak a kézikönyvébe le van írva, hogy kizárólag a gyári akkumulátorokra van garancia, az utángyártottakra nincs. A nagy igazság az, hogy az utángyártott akkumulátorok közel ugyanazt a teljesítményt fogják tudni leadni, mint a gyári akkumulátorok.
Hát a nagy igazság az, hogy az utángyártott akkumulátorok nagy része ugyanott készül, hogy gyári, csak nem azt matricázzák rá, vagy legalábbis
nincsen olyan minőségbiztosítás hozzájuk, mint a gyári akkumulátorokhoz. De nagy általánosságban azt el lehet mondani, hogy általában egy utángyártott akkumulátorral nem csinálunk nagyon nagy bajt.
Így van, ugye voltak ezek nem is olyan régen, ezek a felrobbant az akkumulátor ebben és ebben, ott majdnem mindig kiderült, hogy utángyártott aksi volt, de annyira ez nem gyakori eset, hogy attól kelljen félnünk, hogy telefonit robbantgat a fülünk mellett. Illetve volt ugye a Nokia-nak egy nagyon durva akkumulátor visszahívása pont ebből kifolyólag, amikor több millió akkumulátort kellett kicserélni a Nokia készülékekben, de az utóbbi időben már nem nagyon hallottunk ilyen jellegű esetekről, tehát úgy néz ki, hogy ez a helyzet normalizálódik. Amit még mindenképpen szét kell cincáljunk, hogy manapság naponta töltjük a telefont, ez egy okos telefon, ami rengeteg tudással és funkcióval fel van vértezve, nagy kijelzővel rendelkezik, akkor szégyen nem szégyen, a naponta rá kell dugni a töltőre. Itt egyszer a Nokia-nak a valamelyik prominense azt találta nyilatkozni nagyon okosan, hogy nem tudja, hogy miért baj az, hogy naponta kell tölteni egy telefont, akárhova menjünk, van konnektor. És ebben valami igaza van, csak egy dolgot felejtette, hogy töltő viszont az így nem ló ki a konnektorból default. Tehát, hogy azt azért kell magunkkal vinni, hogyha ezt a konnektor dolgot szeretnénk kihasználni, úgyhogy azért...
Picit azért én megvédeném a Nokia-t. A saját életemet tudom példaként felhozni.
Hát azt nem tudom, hogy kinek számít példa.
Az én életem az ugye nem annyira fontos élet, de el tudom azt mondani, hogy nekem az autóban van egy szivagyújtó átalakítom, szépen USB vége van, amire én az USB kábelemet rádugom, és a telefonomat tudom vele tölteni. A munkám nagy része számítógép előtt zajlik, szintén tudom az USB kábellel tölteni. Viszonylag kevés olyan élethelyzetet tudok elképzelni, ahol egy napnál hosszabb ideig nem jutok áramforrás közelébe, legyen az 220 vagy USB.
Jó, ha már ebbe bele is szaladtunk, ugye töltő csatlakozó az egy gyönyörű téma, a micro USB elvileg most a szabvány, ez nagyon sok gyártó csatlakozott. 2012-től, de most látszik, hogy térnek át a gyártók a micro USB-re, ami nagyon-nagyon jó, mert hogyha ez megvalósul, akkor végül tényleg sikerül azt elérni, hogy van egy töltőm, és azzal töltöm az összes típusú készüléket, ami van otthon. Mondjuk itt általában egy embernek általában egy, maximum kettő telefonja van, ez inkább nekünk lesz baromi jó, akik tesztelünk 15 millió féle telefont, hogy nem kell állandóan szétcsomagolnom a dobozt a nem szabványos töltőért. De még egy dolog van, ami viszont kicsit talán hosszabb téma, hogy mi a fenétől van az, hogy a telefon akkumulátora ilyen gyorsan lemerül.
Ezt akartam pont felhozni, hogy nézzük gyorsan végig, hogy mi a legnagyobb fogyasztó egy telefonban. A telefonnak, ha csak úgy alaphelyzetben vesszük, megnézzük a gyártói specifikációkat, gyönyörű szép 3-4 hetes üzemidőket mondanak.
Vannak, így van.
Igen, ez laboratóriumi körülmények között maximális térerő, 0 darab indított és fogadott hívással, a telefon csak úgy van. Tehát így viszonylag hosszú ideig elbírja, tehát ebből le tudjuk azt a következtetést vonni, hogy maga a készenlét az olyan túlzottan sokat nem fogyaszt.
Igen, de a maga a készenlét az nagyon sok mindentől függ még akkor is, hogyha nem
az
használjuk.
Egy helyben történő folyamatos készenlét, tehát amikor a készülék egy helyben van, nem kell neki cellákat váltogatnia, nem kell neki folyamatosan kommunikálnia, mármint kell neki folyamatosan kommunikálni a legközelebbi toronnyal, de nyugalmi helyzetben
az
van.
Ez a folyamatos kommunikáció, ez két óránként egy ping, tehát az sem, gyakorlatilag, az sem túl
gyakorlatilag
veszélyes. Azt kell mondjuk, hogy van néhány tipp, amivel a telefon hát készenléti idejét valamelyest meg lehet hosszabbítani. Az egyik, amit nagyon kevesen tudnak, hogy ha az ember olyan helyen lakik, ahol a térerő nem túlságosan acélos, akkor a készülék az bizony jelentősen többet fog fogyasztani az akkumulátorból, mint olyan helyen, ahol viszont korrekt a lefedettség. Lévén, hogy a telefonnak a legnagyobb energiafelvételei közé sorolható az a kommunikáció, amit a legközelebbi toronnyal kell folytasson, és az a torony messze van, vagy alig-alig elérhető, akkor az a szegény telefon az iszonyatosan izmosan fog küzdeni azért, hogy egyáltalán fenntartsa a kapcsolatot a hálózattal, és ez baromira szívja az akkumulátort.
Hát igen, tehát a légópincében lakók azok helyből hátrányban vannak.
Azok más ügyben is szerintem hátrányban vannak, tehát nem csak a térerő meg a telefon lemerülés miatt.
De legalább biztonságban vannak atomtámadás esetére. Igen, tehát a legfontosabb fogyasztás az ez. A második legnagyobb fogyasztó az a kijelző tud lenni, teljesen mindegy, hogy milyen kijelzővel szerelt a készülék. Amikor a kijelző működik, akkor zabálja az akkumulátort.
Ez így van, hiszen annak kell világítás, annak mozgatni, változtatni kell a pixeleket az ablakon, tehát az mindenképpen egy fogyasztó, illetve ami még fontos, és talán kevesen tudják, hogy a vibromotor is zabálja az akkumulátort, tehát a némi üzemmódra állított készülék, hogyha sokat hívják az embert, és az folyamatosan rezeg, akkor az jobban fogyasztja az akkumulátort, mint ha simán csak csöngene. Tehát a rezgő, meg kell rezgetni azt az izét, ami belül van és a vibrációt okozza, annak viszont áramfelvétele van, tehát ez mindenképpen szintén egy plusz dolog, és az egyik legfontosabb, amit nagyon sokan csinálnak is, és nagyon ez viszonylag köztudott és elterjedt dolog, hogy a 3G hálózatokon a telefonok többsége sokkal gyorsabban merül le, mint hogyha a 2G, tehát GSM hálózaton állna.
Igen, ez valóban így van. Azért mondjuk itt vannak ezzel kapcsolatos kérdések, nyilván van olyan, akinek szüksége van a 3G-re, most nem azokról beszélek, akik megveszik a abszolút felső kategóriás I betűvel kezdődő telefont, és nem vesznek mellé internet előfizetést, hanem azokról, akik mondjuk valóban aktívan használják munkára a telefont, ugye a 3G-nél az adatátvételi sebesség az jelentősen nagyobb, mint a 2G-n, tehát ezeknek az embereknek valóban jó barátja tud lenni egy autós töltő, vagy egy szivargyújtó töltő, vagy egy adatkábel.
Így van, de hogyha normál élethelyzetben nem használjuk a 3G-t, mert nem internetezünk a telefonon, vagy nincs rajta adatkommunikáció olyan jellegű, ugye a 3G az jellemzően ezért jó, akkor nagyon-nagyon érdemes átkapcsolni 2G-re. Az általános tapasztalat az, hogy gyakorlatilag duplájára nő a készenléti idő a 2G hálózaton. Tehát én emlékszem arra az esetre, amikor még nem volt a 3G Magyarországon teljesen, ha most sincs, de még ennyire se, és a vidéki nagyvárosokban élő embereknek csak 2G ment a telefonjuk, följöttek Budapestre, két napra nem hoztak magukkal töltőt, mondván, hogy hát otthon is bírja 3-4 napig a készülék, de ehhez képest Budapesten állt a 3G-re a telefon, és egy nap alatt lemerült az egész, aztán ott visította az ember, hogy hol egy töltő, mert nem volt ahhoz hozzászokva, hogy a 3G így leszívja csutkára az akkumulátort, és nem használta a 3G szolgáltatásokat, tehát nem az volt, hogy ott videótelefonálni kezdett, hanem gyakorlatilag az a tény, hogy a készülék 3G hálózata van feljelentkezve, az erősebben igénybe veszi a készülék akkumulátorát.
Van még egy dolog, amit nem szabad elfelejteni. Azt már pedig a háttérben futó alkalmazások. Egyre több okostelefon tud már úgynevezett multitaskingot, tehát amikor sok mindent csinál egyszerre, sőt egyre több telefonon használjuk a levelezésünket, mobil levelezésünket, ne adj Isten Skype-ot, vagy bármiféle chat programot. Na, ezek amennyiben folyamatosan rajta lógnak a hálón, ezek azért szépen bele tudnak harapni az akkumulátorba.
Így van. No és akkor a maradék időben nagyon gyorsan jött egy csomó SMS, azt mondja, gubrult átnyálazgatja. Közben elmondom, hogy ugye föltettünk egy kérdést, hogy melyik telefon bírja szerintetek a legtovább, erre SMS-be lehetett válaszolni. Igazából nem volt fair tőlem, hogy ezt a kérdést föltettem, mert most már több mint egy éve tulajdonosa vagyok egy Philips mobiltelefonnak, amit Magyarországon ugye nem lehet kapni, de így ahogy
hivatalosan,
de azért hozzá lehet jutni, aki nagyon akarja. És a Philips készülékeknek az egyik legfontosabb ismerjük, hogy bár nem egy komoly telefon, de hát ilyen 2-3-4 hét a készenléti idő, amit minden telefonra ráírnak, csak a Philips hozza is.
Hát ennek az oka, hogy az NXP nevű gyárt, ami régebben Philips tulajdon volt, az NXP nevű gyártó gyártja a Philips telefonokba azt a chipsetet, amivel a készülék működik. Most mivel minden házon belül van, ezért a mérnökök addig-addig reszelték ezt a chipsetet, amíg rájöttek arra, hogy hogyan lehet a lehető legoptimálisabban a fogyasztást beállítani, és ezt a titkot ezt nem mondták el senkinek.
De gyakorlatilag az viszont kiderült, hogy ha egy kézben van az akkumulátorgyártás, a chipset, meg a hardware összes egyéb eleme, ami általában a fogyasztást kiteszi, és az jól van optimalizálva, tehát veszi valaki a fáradtságot ahhoz, hogy beállítsa ezeket a dolgokat rendesen, mind szoftveresen, mind pedig hardveresen, akkor igenis a jelenlegi ma ismert lítiumos technológiával el lehet érni komolyabb készenléti időt is, csak az a helyzet, hogy a készülékgyártóknak egy nagy zöme ezzel nem egyszerűen nem foglalkozik. Tehát itt ez akár szoftveres finom hangolásokat is lehet. Én emlékszem, hogy kijön a Nokia okostelefon, és 3 hónap múlva kijött az új szoftver, és beleírt a Nokia hivatalosan a feature listába, hogy az új szoftverrel növekszik x%-kal a készenléti idő. Hát igen, mert ott sikerült optimalizálni végre. Csak hát alapból így kéne kidobni készülékeket.
Igen,
bocs.
Csak ugye nincs idő a fejlesztésre, béta állapotban érkeznek a készülékek a piacra, és a legtöbb teszter az a felhasználó. Gyorsan zenéljünk egyet, hogy még az utolsó blokkra is maradjon időnk. Előtte még elmondanám az SMS-ekből a legfontosabbakat. Igen, valóban a Bluetooth is fogyasztja az akkumulátort.
GPS is, minden
adatkommunikáció. Van, aki 2 hetente tölti a telefonját, ennek én nagyon örülök és nagyon irigylem, én naponta töltöm a telefonomat, de mondjuk mi hardcore userek vagyunk. Következik akkor a Gorillaz.
Túl a térerőn. Szórakoztató elektronikai újdonságok.
Vissza is tértünk gyorsan a rövid zene után. Túl a térerőn, tényleg elektronikai újdonságról lesz szó, ugyanis most frissült pár nappal ezelőtt az Apple MacBook Pro szériájának a modellpalettája, ami néhány apró változást hozott, de érdemes róluk beszámolni. Ugye ami a legfontosabb, hogy...
A bivaj még bivajabb lett.
A bivaj még bivajabb lett, így is van. Gyakorlatilag ugye 13 incses, 15 incses, meg 17 incses modellek vannak. Ebből a felső két, tehát a két nagyobb kijelzővel szerelt készülék megkapta az új Intel processzorokat.
Az i5-es meg az i7-est.
Amik
pillanat egy mondat erejéig, ezekről azt kell tudni, hogy ezek erősebbek, gyorsabbak, kevesebbet fogyasztanak.
Hát modernebb a cucc. Illetve, ami még fontos lehet, hogy a videókártya vonalon is történt frissítés, ugyanis már a 13 incses MacBook is megkapta a 320-as GeForce chipsetet, amivel kicsit erősebb, mint az eddigi modell, és gyakorlatilag amit ígér az Apple, hogy nyilván figyelembe véve a felhasználási szokásokat és az egyes embereknek a különböző tevékenységeit, de akár 10 órán keresztül is tud menni akkumulátorról a kis MacBook Pro.
Igen, és ez mondjuk a mobiltelefonok esetében valós idő lehet, tehát valós munkaidő, hát nyilván lehúzott kijelző fényerővel, meg a lehető
legkevesebb.
Wi-Fi-vel, így van.
De gyakorlatilag ez tényleg egy viszonylag jó lépés a történet mellett. Igazából még egy dolog van, ami fontos, hogy a legtöbb MacBookban két videókártya van, és a készülék úgy váltogatja a videócsipszetet, ahogy éppen a megfelelő felhasználás kívánja. Gyakorlatilag, igazság szerint mondanám még egy pár szót, de sajnos kifutunk az adás időből. Úgyhogy most esti mese lesz. Motor City
McManamy márkkal,
így van, mi pedig jövő héten este 7-től 8-ig ismét is lehetünk a stúdióban. A térerő legyen veletek!
Így van, sziasztok!
Sziasztok!